Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egri főegyház megyében a jubileumi szent évet Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában december 28-án vasárnap a 10 órai ünnepi szentmise keretében zárja le. A szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján is élőben követhető a szent év lezárása. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorló ország, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt 3 nőt. A támadó 25 éves afrikai származású büntetett előéletű. A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást. A Tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit. A szintén Tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek. Brüsszel napi 1 millió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat, fogalmazott. Ha a kormányon múlik, 2026 biztonságos nyugdíjas éveket hoz a nyugdíjasoknak. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Zsigó Róbert kijelentette, garantálják az infláció követő nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6%-os emelést jelent, és garantálják a teljes 13. havi nyugdíjat is. Emellett a 14. havi nyugdíj 1/4-ét is megkapják az idősek a 13. havival együtt. Közölte, továbbra is lesz Nők 40 program, mert ezzel is segíteni szeretnék azon nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében. Hozzáfűzte, marad az árrés csökkentés is, ezzel védve az időseket az indokolatlan és túlzó áremelésektől. Az elmúlt évtizedek legjelentősebb kutatási előrelépése valósult meg azzal, hogy a magyar kutatási hálózat a nemzetközi modellek és a kutatóhálózat vezetőinek javaslata alapján megújult. Jelentette ki az innovációs és kulturális miniszter a Magyar Nemzetnek adott, szombaton megjelent évösszegző interjújában. Hankó Balázs kifejtette, a kormány 6 éves, teljesítmény alapú 523 milliárd forintos finanszírozási szerződést és egy 2050-ig szóló stratégiai keretmegállapodást kötött a magyar kutatási hálózattal. Ilyen kiszámíthatóságra és rugalmasságra soha nem volt példa a magyar kutatási életben, közölte. A miniszter hangsúlyozta, a finanszírozási források fele teljesítmény alapú, a többi közt a bejegyzett szabadalmak számához, az innovációs bevételekhez, a kutatási eredményeket hasznosító cégek létrehozásához kötődik. Mint mondta, a kutatás innovációs bevételek növekedése a magyar gazdaság erősödését szolgálja. Jövő év elejéig 101 új mentőkocsi áll szolgálatba az országos mentőszolgálat egységeinél. Ezzel folyamatosan korszerűsödik a járműállomány, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, miután a Pest-Hidegkúti mentőállomáson átadtak egy új járművet. A segítő szakmákban, mint a mentősök, nincs karácsonyi és ünnepnap. Az emberek mindig számíthatnak az itt dolgozók segítésére, ha baj van, mutatott rá Fülöp Attila, aki megköszönte a mentősök munkáját. Elmondta, 2010 óta 1167 mentőgépkocsi cseréje valósult meg, de az új járművek önmagukban nem érnek semmit, ha nincsenek felkészült és elkötelezett mentősök, akik a legnehezebb napokban is vigyáznak a magyar emberek életére. Fülöp Attila a távirati iroda kérdésére elmondta, a járműbeszerzés értéke 9 milliárd forint. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője úgy fogalmazott, A most rendszerbe állított mentőautó a legmodernebbek közé tartozik világszinten. Technikai megoldásai és biztonsági felszerelése pedig egy S-osztályú Mercedes személyautó szintjének felel meg. Végül az időjárásról. Vasárnap felhő átvonulások várhatók általában több órás napsütéssel. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Csapadéknak kicsi az esélye. A maximum hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója. A művész 2004 óta vezette az intézményt, míg nem, ez év márciusában átadta Gáspár Máténak és Polgár Csabának. Tetszik-e neki az új helyzet? Mi a véleménye az új évad előadásairól, az új vezetés művészi elképzeléseiről? Felszabaduló idejét mire használja? Milyen új műsorai vannak? Szilveszterkor miért temetik az emblematikus általa rendezett előadást, a Tótékat? De mindenekelőtt mit gondol az idei évad első nagyszínházi bemutatójáról, az Orosz barátról, amiben szerepet kapott ő is? Itt kezdtük a beszélgetést. Az Orosz barát az a legújabb Orkény előadás, amiben láttalak. Ugye ez egy abszolút kortárs dráma, Kemény Lilinek a legújabb darabja, Dohi Balázs rendezésében. 4 időszak jelenik meg ebben a drámában, egészen visszamegyünk 2000-ig, aztán 2010-20-25. Te, néhány színész társaddal, úgy mint Csákányi Eszter, Znamenák István,
Hajduk. Fica és Hajduk, Fica István és Hajduk Károly.
Az első jelentben veszel részt, és éppen filmekről döntötök. És egyáltalán ez az egész darab úgy látlelete próbál lenni az elmúlt 25 évnek. Mesélj már, hogy ez úgy, hogy is jött ez.
Nem tetszett neked?
Nekem nem, őszintén megmondom neked, hogy nem tetszett.
Szerencsésen nagy port ver föl ez a darab. Vannak hívei, és nagyobb számban vannak ellenzői, meg utálói, értetlenkedői és utálói, ami azt jelenti minden esetben, hogy a darab valamire képes. indulatokat kelteni. És vannak értetlenkedők, és vannak haragvók, és vannak lelkes hívek. Körülbelül ez a három halmaz van.
És arányaiban?
Egyharmad haragvó, egyharmad értetlenkedő, és egyharmad hív. Körülbelül ez az arány. Én ezzel nagyon elégedett vagyok. Egy részről, milyen elégedetlen más részről. Az elégedettségemet az okozza, hogy az a gondolata a színház új vezetésének, hogy fussunk végig ezen az elmúlt 20 éven, és ne nosztalgiával fussunk végig, tehát a Örkény Színház elmúlt 20 vagy 25 évének előadásaiból kiválasztott részletecskékből csináljunk egy showműsort, vagy ilyesmi, hanem olyan valakit találjunk, aki ebben a 20-25 évben nőtt föl. Egyszerűen akinek a teljes életvalósága ez. Nincs benne a rendszerváltás. Nincs benne a kádárizmus. Nincs benne 56. Tehát mindazok a nagy történelmi alapok, amik bennünk vannak, hát ez egy nagyszerű gondolat. Hát figyelj, így látnak minket. Ez az igazság. És ez akár tetszik nekünk, akár nem, ez egy hallatlan, éles és kellemetlen tükör. Most az első részéről beszélek az előadásra. A dramaturgiája pedig, ami miatt a haragvók vannak, az igazából szakkifejezéssel szólva tojik arra, hogy mi a dramaturgiai reflexe az embereknek. Egészen más dramaturgiával dolgozik. Egy mélyen intellektuális, a közönség tetszésére, akár követő képességére fütyülő dramaturgiával. Ezzel lehet vitatkozni. Ez nekem semmi világom. Én azt gondolom, hogy a közönség értse, amit lát. Itt van, amit nem lát. De az, hogy ebben van egy nagyon erős eredetiség és szabályoknak a felrúgása, az számomra mélyen szimpatikus. Tehát ezt tudom mondani az előadással kapcsolatban. És nagyon-nagyon tanulságos olvasni, ugye mi komoly kutatásokat végzünk, az Örkény köz műhely, itt több száz kérdőívről van szó, tehát nem arról van szó, hogy felhív néhány barátot, hogy mit szól, hanem több száz komoly kérdőív, különböző generációk és így tovább. Hallatlanul érdekes látni azt a nagyon éles határvonalat, de igazi komoly frontvonalat, ami a 18 év alattiak, 20 év alattiak és a fölöttük lévők között van. Nem nagyon találtunk olyan középiskolás például, akinek nemhogy nem tetszene, hanem lenne elragadtatva attól, amit lát. Képzeld el, és én nem vagyok középiskolás, én magam vagyok a boomer. 65. évemben vagyok, tehát én nem így látom, ahogy ők, de ők így látják. És az, hogy ez a színház mer egy ilyet lépni, az nekem nagyon fontos. Az előadás természetesen lehetne jobb, meg lehetne gyorsabb, meg lehetne pergőbb, de körülbelül a kapott szövegnek a fele került színpadra. Mert ők azt gondolják, a szerzők, meg maga a rendező is, a Dohi Balázs, ők együtt nincsenek 50 évesek. Ők azt gondolják, hogy amit mi gondolunk a színházról, az nem igaz. Vagy idejét múlt, vagy poros. Még az is lehet, hogy kitalálják idővel, hogy mégse poros. Ennyit tudok erről mondani. Nagy híve vagyok az előadásnak.
Igen. Számomra nagyon széteső volt a történet, és a szétesésre már eleve azt predesztinálja, hogy négy különböző részből áll, és a harmadik rész, ami egyébként Kerekes Éva abszolút monodrámája, egy fantasztikus Igen. alakítás, tehát Kerekes Éváért érdemes ezért a darabért menni a színházba, ezt mondhatom. Noha maga a Harry Potter féle elemzés, meg az ókori görög sorsdrámáknak az elemzése, hát úgy meg kell kapaszkodni, hogy hogy is kapcsolódik egyébként a 2000-es, meg a 2010-es, meg a 20-as, meg a 20-as.
Ez 20, ez 2020, tehát ez a COVID.
Igen.
A monológia, mert egy tanárnő, az otthon lévő gyerekeket tanítja.
De hogy kapcsolódik az eredeti történet folyamhoz?
Szorosan, de hadd ne magyarázzam. Lehet, hogy nem kapcsolódik magához a történethez. Látod, ez egy olyan elvárása a mi generációnknak, vagy a színházi szocializációnknak, amire ezek az emberek fütyülnek. És azt mondják, hogy az ő életélményük az az, hogy középiskolás korukban ahelyett, hogy éltek volna, a fele középiskolás életüket otthon töltötték, és monitoron nézték a tanárukat. Azt kérte tőlük a színház, hogy az elmúlt 20-25 évről az ő optikájukkal beszéljenek. Lám, ha ebbe az ember belegondol, most nem arról beszélek, hogy ez milyen előadás, hanem arról beszélek, hogyha ebbe az ember belegondol, hogy valakinek a 4 év középiskolája, amikor általában az ember 14 és 18 közt a legtehetségesebb, a legfontosabb élmények érik, vagy majdnem a legfontosabb, vagy a felnőtté válás gyönyörű processzusának a drámája történik, bent zajlott egy szobában, ahol egyébként élnek, és nem fiúzhattak, és nem csajozhattak, és nem focizhattak, és nem volt szociális interakció, hanem be voltak zárva a saját szüleikkel egy szobába. Nem gondoltuk át látod, hogy ez egy négy felvonásos színdarab komplett felvonásnyi életélménye. Ez más kérdés, hogy tetszik-e, ami történik a színpadon, vagy nem. De lám, ha ebbe az ember belegondol, hogy ez mi volt nekik, akkor egyből érti, hogy hogy kerül oda. Ez a csizma erre az asztalra.
Én azért nem értem, Pali, mert egyébként az orosz barát, menjünk vissza ez a címhez, a történet, hogyha mégiscsak kibogozzuk, hogy miről szól ez az egész, akkor 2000-ben ott van a főhősünk már megjelenik, 2010-ben is, valamint 2025-ben is. De 2020-ban, amikor az online oktatást látjuk Kerekes Iva részéről, köze nincs,
nincs
az eredeti történethez.
Nincs a hallgatók közt se az a lány?
Hát lehetséges, de nem jön át.
Mondom, hogy fütyülnek a hagyományos dramaturgiai igényre.
Jó, figyelj! Tehát az a lényeg, hogy beszélünk róla, és kivált egy csomó ellenérzést, vagy szimpátiát, valószínűleg ezért érdemes színházat csinálni.
És a színházat a belső élményért érdemes csinálni. Ez inkább egy értelmi élmény a berzenkedéssel vagy a melléállással együtt. Nem ezért kell színházat csinálni, de ezért is lehet színházat csinálni, és ez is dolga. Tehát ez egy jó kis botrányos holmi, és ennyiben nagyon helyes, hogy ilyen. Egy rossz dolog történhet egy színházi előadással, ha az ember unatkozik rajta. Jó dolog történhet, ha tetszik, meg berzenkedik, vagy borzong. A másik, ha pusztán borzong, és egyáltalán nem tetszik, de az is valami.
Az első évad, amikor már nem te vagy ennek a színháznak az igazgatója. 2025. március 1-én adtad át a stafétát Gáspár Márténak és Polgár Csabának, és ugye a 2025-26-os évad, amikor te színészként, és remélhetőleg még rendezőként is, de részt veszel a színház munkájában. Tehát társulati tagként veszel részt a színház munkájában. Eltelt már fél év nagyjából, hogy nem vezeted a színházat. Milyenek a belső tapasztalatai? Tehát hogy hat rád ez a helyzet? Magánemberként, meg nyilván szakmai szempontból is kérdezem.
Nagyon
ezt.
Nagyon meglepő lesz szerintem, amit mondok. Az, hogy nem vagyok a színház igazgatója, az sehogy nem hat rám. Semmiféle újdonság, semmiféle meglepetés nem ért március 1-e óta. Én pontosan ilyennek képzeltem, hogy ez ilyen lesz. Azt a búcsúzási munkát, hiszen ilyenkor mindig van egy adag gyászmunka, azt réges-rég elvégeztem, amikor még igazgató voltam. Tehát én úgy tudtam kilépni ebből az élethelyzetből, hogy igazgató vagyok, hogy az semmiféle megrázkodtatást nem okozott. Az, amit a színházban látok, hogy mi történik, az javarészt a kedvemre van. Egy-két apróság van, ami nincs a kedvemre, vagy amiről azt gondolom, hogy talán én nem úgy csináltam volna, de azokban sem látok bajt. A 80-90%-a pedig kifejezetten kedvemre van, és olyasmi, amit én nem tudtam volna megcsinálni, ami már nem az én dolgom lett volna, és nem is jutott volna eszembe.
Például?
Mondok egy példát. Én azt hiszem, hogy én egy szerény igazgató voltam. Például az igazgatói irodám is kifejezetten szerény volt, és majdnem a legkisebb volt, és a felajánlott kényelmesebb helységek közül a legkevésbé kényelmest választottam. Egyedül voltam az irodában, hozzáteszem, én ugye itt laktam lényegében, hiszen én színész is vagyok, és rendező is, tehát ugye úgy van, hogy az igazgatói munka után én mentem a színpadra. És Láma Gáspár Máté elment a még kisebb helységbe, és ebbe a valamivel nagyobb helységbe dolgoznak hárman, és ők a Polgár Csabival dolgoznak ketten abban, ami ennél valamivel kisebb, ugye? Például. Erre mondom, hogy a kedvemre van. Tehát azok az alapvető dolgok, mert egy morál van, és a mélyén mindennek a jellem van, amik garantálják, hogy alapvetően a pszichológiája és a közösségisége a színháznak rendben lesz, ez teljesen látszik, hogy rendben van. Nagyon kedvemre való, ami ott fönn az irodákban történt. Az intellektuális része pedig az, hogy Gáspár Máté egy rendkívül művelt és nagyon tágoptikájú ember, és nagyon európai az optikája, meghaladja az enyémet, a színházi tapasztalata nem haladja meg az enyémet, de a kortárs áramlatokra való nyitottsága meghaladja az enyémet. Már csak életkori, szocializálódási, diplomaszerzési, Párizsra gondolok, nemzetközi kapcsolatrendszeri, hát ő egy kulturális menedzser, míg én be voltam költözve az Örkény Színházba, és itt építkeztem, ő pedig, ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy vagyok egy helyen, ahol rakom a falat, ő pedig utazik a világban. Hát egyszerűen más az optika. És a Polgár Csabi, aki már egy igazi komoly generációval alattam van, és ennyiben előttem is természetesen. Tehát a kettejük szellemi horizontja az szintén nagyon kedvemre való. Most aztán, hogy a repertoárban éppen 4 bemutató van, vagy 3 bemutató, melyik színpadon, hogyan, ez egy hosszú távú lauf. Ez, hogy mi a színházigazgatás. Tehát igazából egy színházi korszaknak a mérlegét akkor lehet megvonni, amikor az véget ér. Nem, hogy az első bemutatókor nem lehet megvonni, de még az első évad végén sem, meg még a második végén is csak olyan szó-szó. Arra a kérdés, hogy hogy vagyok, azt tudom mondani, hogy kösz jól a színházon belüli helyzetet tekintve. A színházon kívül pedig ki van nyilva a világ, de ott sem ért meglepetés, mert pont azzal foglalkozom, amivel terveztem foglalkozni, és amihez nem engedett hozzá az igazgatásnak a napi praxisa. Tehát írom azokat az anyagokat, amiket írok, az évi egy szerep abszolút elég. Jövőre lesz dolgom újra, de erről nem beszélünk, de én már tudom, és ez megint egy nagyon izgalmas dolog lesz. Teljesen más, mint amit tőlem az Örkényben megszoktak.
Mielőtt kinyitjuk a kaput, és elmegyünk másfelé, hogy merre is lehet téged látni mostanában, maradjunk még egy kicsit az Örkényben, mert jó, azért nagyon sok olyan előadás van, amiért nagyon fontos bejönni mind a mai napig, ha téged valaki látni akar. Én első helyen említeném a Szolnest feltétlenül, és az nem is ide kell jönni az Örkény Színházba, hanem el kell menni a Szkénébe, ugye?
Hát átvittük, mert nagyon kicsi a stúdiónk, és nagy volt az érdeklődés. És hát ott majdnem 2-szer annyian férnek be, úgy, hogy meg lehetett őrizni az előadásnak a stúdió jellegét, tehát az igazi intimitását, meg az, hogy körbeülik a nézők. Mert az fontos hozzá, az a szerkezete az előadásnak. Én a nézőtéren ülök az előadás előtt, tehát ülnek be a nézők mellém, és épp a legutóbb Miss Holnessen hallottam, hogy egy fiatalember mondta a barátnőjének, mellém ültek le, hogy hát ő még ilyet nem is látott, csak olyat, ahol szembe van a színpad. Holott, hát ez egy évtizedek óta bevett forma, semmi új nincs benne, ez a két oldalról, sőt négy oldalról való szemlélése egy előadásra, de ám van, akit még ez meglep.
Aztán Bűn és bűnhődés Porfirij szerepében, de vagy a Hattyúban, az Anyám tyúkjában, a Kertész utcai Shakespeare mosóban, és természetesen Azt meséld el, Pista.
Igen.
Azt úgy látom magam előtt, hogy ez valahogy mindig menni fog, amit te vagy.
Hát lehet, vagy amíg meg nem unom, vagy ki nem ürül. Ugye ez 30 éves a Pista, tehát akármilyen kínosan hangzik, márciusban lesz 30 éve, hogy bemutattuk a Komédium Színházban. És ott ment 200-at, és aztán kértem át az örkénybe a Komédium. Nagyon rendesek voltak, Radó Gyula volt az igazgató, és elengedte. És azt mondta, hogy jó, hát hogyha ottan most te igazgató lettél, akkor vidd át. Tehát azóta van itt 25 éve. Hát akkor 5 évet ment a Komédiumban, és 25 éve megy itt.
És van még egy örkény műsorod.
Kettő van, hát van egy, ahol egy perceseket olvasok fel Lukács Mikivel, aki nélkül ez nem lenne, mert pont olyan fontos, mint én, tehát őróla tiltakozna, de én úgy vagyok tájékozva, hogy ő a világ legjobb cimbalmusa ma. Értem ez alatt a földgolyót. Itt egy elképesztően jó művész. Mindenféle szempontból. Mint cimbalmos, mint zeneszerző, mint jazz zenész, mint szabad improvizációkban, klasszikustól, egészen szabad kortárs zenéig, mindenben. És hát egy állati jó személyiség. Tehát egy nagyon szeretnivaló ember. És ő zenében ugyanazt a horizontot hozza, ami az örkényé. Tehát egy nagyon szellemes és mély és rejtőzködően mély, szemérmes, stb. Horizontot.
Ez az Életértelme című műsorotok.
Ez az Életértelme című műsorunk, és van még egy, ahol én szintén egyperceseket, javarészt ugyanezeket olvasom fel, Máté Gábor pedig Eszterházikat olvas, mert neki is volt egy műsora a Lukács Mikivel, amit egy alkalommal összeraktunk egy jótékonysági fellépésen Kalocsán, a Kékmadár Fesztiválon. Őt is hívták, engem is, és a Mikit is. És akkor, hát ha már mind a hárman ott vagyunk, és úgyis csak másfél óránk van, akkor legyen egy ő, egy én, egy én, egy ő. És a Miki cimbalmozik. Tehát ez teljesen adhok. Egyszeri próbálkozás volt, külön kiadás címmel. Igen ám, csak kiderült, hogy ez a két szerző, ez nagyon jól egészíti ki egymást. Tulajdonképpen nagyon hasonló az Eszterházi publicisztikák optikája, és az örkények perceseinek az optikája, és az a fél évszázad, vagy negyed évszázad, ami az örkény halála és a jelenkor között van, az pont Eszterházi betölti. Magyarul egy teljesen kortárs esté válik, ahol a horizont nagyon-nagyon magasan van. Itt a két szerzőre gondolok természetesen, tehát az ő nyelvük, egyáltalán a gondolkodásuk, a világérzékelésük és a nyelv, amin beszélnek, az annyira más, mint a mai, és itt bátran gondolhatsz a közélet horizontjára és a közélet nyelvére, és a közpolitika nyelvére, de az utca nyelvére is, de még a családokon belüli nyelvre is, annyira más és annyival magasabb, hogy ezt az emberek gyönyörködve hallgatják. Ezt a szellemi horizontot, nem minket, mi tolmácsok vagyunk, átfolyik rajtunk, mint a vízcsapon. Csináltam egy új estet, ez az első azóta, az első önálló. Az a címe, hogy műhelylátogatás, és versekről van szó benne, de nem pusztán verseket mondok, hanem arról beszélek az én műhelylátogatás, hogy miért mondok el valamit, és miért úgy mondom el, ahogy. Tehát körülbelül 30 vers van.
Klasszikus költők versei.
Mi az a klasszikus?
Arany,
hát,
Adi.
Hát is, hát kortársakik. Hát Kemény István is van benne, meg Parti Nagy Lajos is van benne.
A kedvenc arany, cégedet válogattad?
Arany. Nem válogattam olyat, amit nem szeretek természetesen, mert miért kínlódjam vele. És amit szeretek, annak is a tizede fért bele. Tehát amiből felkészültem, és volt hasznos vagy haszontalan hozzáfűzni való, az olyan 40 vers, 50. És Debrecenben volt a bemutatója a Páholy Színházban, az egy nagyon intim és nagyon pici kis hely, ahol egy értő, finom közönség van, és azt gondoltam, hogy ott mernék vele először a közönség elé állni, és másnap az Odeonban, ami már nagy, az már 300 nézőfélme volt, és az első előadásot belevágtam. Mondtam, hogy ez az első, ezt tudták, nagyon jól esett nekik, hogy ott van. És 2,5 óra után túl voltam a felén, és közben nem volt szünet.
Úgy néz ki, hogy mondjuk azt mondtad, hogy most Ady Endrét fogsz mondani, és igen, elmeséled, hogy miért mondod miért? Ezt a verset.
Hogy miközön
ezt szabadon mondod, tehát nem egy megtanult szöveget mondasz.
Hát többé-kevésbé, hát átgondoltam, mondom, de többé-kevésbé szabadon, persze.
És akkor utána elmondod a verset.
És utána elmondom a verset, de olyan is van, hogy a vers közben megállok, és beszélek, és folytatom, és újra elmondom. A személyes a színészetről szól, a versmondás feladatairól szól, arról szól, hogy én miért választok ki valamit, mi az, amit észrevettem benne, amit szerintem még nem vettek észre. Van néhány olyan dolog, amit egészen másképp tartok helyesnek tolmácsolni, mint ahogy szokták. Beszélek arról az ellentmondásról, vagy arról a lelkiismereti kérdésről, hogy most az ember tulajdonképpen milyen jogon áll egy vers elé. Hát egy vers az ott van, a könyvben. Vegye elő az olvasó, olvassa, gyönyörű versélménye lesz, és létrehozta a sajátját. Milyen jogon tolom én magamat, mint aki a fényképezőgépben egy portréképbe beáll a harmadiknak, és vágja a pofákat, hogy jövök én ehhez. Erről is beszélek, erről a lelkiismereti problémáról. Arról is beszélek, hogy tulajdonképpen a mondott vers az a versnek az eredeti joga. Az, hogy a vers le van írva, hát ez egy teljesen modern jelenség, alig 4-5 ezer éves. Ez semmi ahhoz képest, hogy a vers mióta létezik, mint jelenség, mint emberi képződmény. Hát 50 ezer éve biztos. És beszélek arról, hogy mi lenne a vers szerintem, hogy hányféle van, hányféle színészi attitűd van, amivel az ember közelíti. Van szerepvers, van olyan vers, ahol teljesen vissza kell vonulni, van, ahol elé kell látni a szövegnek, és így tovább. Szóval ilyesmi, műhelylátogatás ez a címe. És 2,5 óra volt, és nem mondtam el mindent. Nem volt szünet, és közben kérdezgettem őket, hát ez egy ilyen féli baráti helyzet, hogy folytassam-e, mert semmiképp nem akarom őket terhelni azzal, de még van. Igen, igen, folytasd, de azért nem mondtam el mindent. Ez azt jelenti, hogy azt még nem döntöttem el, hogy az otthonában, ez a Marcimányi téri műfázban lesz otthon, ott lesz havi 2 előadása, nem is véletlenül egyébként, nem elmondom miért, és azt nem döntöttem el, hogy ott inkább egyben lesz szűk 2 óra, vagy szünettel lesz 2,25. Ki fogom próbálni így is, ki fogom próbálni úgy is. Hát azért a Marci, mert ugye ott van egy erős irodalmi hagyomány, előadóestek hagyománya, és nem mellesleg a Kalákának a hagyománya. Ott tartotta 40 éven át az előadásait, tehát ők ott voltak otthon a Marcimányi téri műfázban. És ott láttam Latinovicsot és a Kalákát 1975-ben. Na most, ha szörnyűködtél azon, hogy 30 éve volt a Pista, akkor tájékoztatlak, hogy az 50 éve volt. És én voltam 15, és nagyon fontos élményem, egyáltalán nem ezért lettem színész. De ezért kértem gitárt a szüleimtől 75 karácsonyára, amit az apám nagyon rendesen meg is vett, egy teljesen használhatatlan 7 húros szovjet gitárt. Nagyon boldog. Igen, azok is 7 húrosak voltak a szovjet gitárok. Hát nem raktuk föl a legalsó húrt, és akkor úgy használtuk. De aztán lett másik gitárom. Tehát ez egy számomra legalábbis kultikus hely, és azt gondolom, hogy hát ha lesz valami kamasz a nézőtéren, aki majd 50 év múlva elmondja ugyanezeket a verseket maga kedve szerint.
Minden esetre ránéztem a műhelylátogatás program sorozatodra, és hát óriási az érdeklődés. Pillanatokat
hajrá.
Tehát sok mindenkiben van igény arra, hogy hát szerintem elsősorban arra, hogy téged hallgassanak verseket.
Hát ennek nagyon örülök, ez nagyon jól esik, köszönöm szépen, majd igyekszem megfelelni. Tudom, hogy erről is szó van, tehát az nagyon nem mindegy, hogy kiáll elő versekkel, de azért arról is szó van, hogy alapvetően megváltozott az időtöltési és a kultúra fogyasztási környezetünk az elmúlt 20 évben.
Internet
is, meg a képernyő is, tehát hogy rá vagyunk ragadva a képernyőre, és az, hogy elengedjük a képernyőt egy 1,5-2 órára, azt szerintem mindenkinek jól esik. Szerintem ez is benne van ebben.
Az előbb említetted a gitárt, amit először 7 órára kaptál meg, de azóta is nagyon szívesen veszel a kezedbe. Ugye egy nagyon emblematikus előadásotok volt Huzella Péterrel.
Igen, ez nincs már, a Víjon. Hát azt abba hagytuk.
Miért?
Nagyon régóta ment, és úgy éreztük, hogy kimerült.
Elszínházban azért lehet még látni.
Ott lehet látni, fölvették, igen. Itt volt az utolsó pont az Elszínház felvétel kedvéért. Azt lehet érezni, hogy mi van, amikor maguk az előadók, nem azt mondom, hogy unják, fogalmazhatnék úgy is, hogy meguntuk. Hát 200 valahányszor volt, az is 25 éven átment. Nem arról van szó, hogy meguntuk, hanem arról van szó, hogy nem maradt benne számunkra új réteg, tehát a magunk számára kimerítettük. Azért az előadó művészetben egy kicsit úgy van, hogy az ember úgy szeret bányászni egy szövegben, hogy mindig maradjon benne érc, amit ki lehet belőle nyerni. Valami új, valami meglepetés. Amikor azt érzed, hogy ez egy meddőhányó a magad számára. Tehát ebből az anyagból mindent kivettél, amit ő neked jelenthetett. Másnak jelenthet sokkal többet és egész mást, de magad számára már csak repetálás. Színházban is van ilyen, hogy egy előadás úgy érezzük, hogy kiürült, és akkor le kell venni a műsorról. Tudnánk úgy tenni, mintha. De nem kell. Akkor kell új anyagot keresni.
Remélem, Örkennyel nem jutsz el idáig. Például egyik ilyen alapélményem nekem nyár, Ördögkatlan Fesztivál.
Igen.
És én már nem tudom, hányszor láttam Azt meséld el, Pista című előadásodat, és mindent megtettem azért, hogy ott is meg tudjam nézni, és akkora volt az érdeklődés. Kin álltak az emberek végtelen hosszú sorokba, hogy valahogy bejussanak az előadásodra.
Hát figyelj, el van az előadás kicsit kultosodva, ami nagyon jól esik, természetesen túlzás, de muszáj mondjam, és hidd el, én nem vagyok álszerény, tehát szerintem én jól mondom azt a szöveget, de hidd el, hogy ebben az Örkény szöveg a lényeg, ez egy óriási, valójában érzelmes utazás, egy nagy panoráma, amit vele bejárunk. Tényleg egy óriási mozi. Én vagyok a közvetítő, és mindenkinek a fejében, a belső vásznán egy hatalmas mozi a nagypolgári jóléttől, a 20-as, 30-as évek jólétjétől, a nagyon összefoglalva a háborún, a munkaszolgálaton, a hadifogságon, az 50-es évek poklán, 56-on és a 60-as években való nagy nehezen való magára találáson át az öregedés kínjaiig egy óriási mozi, ami mindenkinek a fejében lepereg, és ráadásul mindenki összeveti a saját szüleinek, ma már nagyszüleinek, vagy dédszüleinek az élményeivel. És a műfaj az nagyon ősi. Tehát az én igazi hozzáadott értékem ehhez az, hogy kitaláltam, hogy ez legyen. Nem is az, ahogy mondom. Tehát az, ahogy megéreztem azt, hogy talán az Örkény István saját élete az egy szimpati formában érdekes, mert egy tipikus 20. századi élet egy teljesen atipikus eredeti optikával.
Bár a Via műsorotokból elég volt, ahogy mondtad, viszont a zenélés az neked egy nagy szerelmed.
Nagy szerelmem, de hát én vagyok benne elég jó ahhoz,
hogy az azért igazán... csinálod.
Nem csinálom, elkísérgetem magamat gitáron, tehát a zenélés az ott kezdődik, ahol én véget érek. Bocs, hogy korrigálom, de azért ez így van. Hát én egy olyan gitározó vagyok, aki a saját szövegeit lekíséri, de nem, a zene az más.
De van, amikor fellépsz nagyon profi zenészek mellett énekesként.
Igen, olyan van.
Például a Dés Laci is írt neked dalt.
Az a perverziója, hogy szeret színészekkel fellépni. Dés a zenész. Én a magam részéről egy színész vagyok, aki énekel.
És a Budapest Bár is úgy gondolja.
Ugyanez. Én vagyok az éneklő színész, még akkor is, ha van egy nóta, amiben sikálom a gitárt, ők pedig zenészek.
De a zenészek elmondják, hogy milyen végtelen inspirálják őket. A színészek egész másképp adnak elő, mint a idézőjel, most nagyon idézőjel, a csak énekesek.
Megható elfogultság, nem dőlni be neki.
A Tóték az egyik legfontosabb, emblematikus előadása az Örkény Színházak, mikor mutattátok be pontosan?
10 éve.
Na most elkövetkezik az utolsó előadás, miközben egy nagyon emblematikus napon. December 31-én, szilveszter estéjén. Nagyon rólad fog szólni ez a nap, mert ezen az estén Gálfi László előadja a Darvas című műsorát, amit te rendeztél. Igen. Megnézhetjük a Tótékat, amit te rendeztél. Sajnos nem látunk benne, de te rendezted. És ami még pluszban érdekes, mint egy bónusz, hogy Weiser Alinda készített egy dokumentumfilmet arról az utolsó fél évről, amit te még eltöltöttél igazgatóként.
Együtt a Mátéval.
Aminek az a címe, hogy én olyan színházat szeretnék. Mesélj erről az estről. Például hát kell a Tótékat levenni.
Azért, mert a Csúlya és a Pogár Judit megöregedtek.
Esetleg más szereplusztás?
Ez egy olyan konstrukció, ez egy olyan kamarazene, valódi kamarazene, ugyan nem 4-en vannak, hanem 5-en, de ez egy vonós ötös, akik 10 éve, 130 előadás óta együtt zenélnek. Természetesen nem lehet egy-egy elemet kivenni, és mind a ketten úgy érzik, az Imre is, és a Pogány Judit is, és szerencsére egyikük sem rozoga, és szerencsére mind a ketten tele vannak alkotó energiával, ami hát nagyszerű, és hát élünk is vele, de úgy érzik, hogy nem ott tartanak a pályán. Tehát ez kicsit olyan, természetesen most túlzok, de olyan, mintha én tőlem valaki azt kérné, hogy akkor most hát akkor Rómeót mégis játszam el. Nem, nekem Lőrinc Barátot kell játszani. Tehát azt az aktív, aggódó, 40 és 50 közti szülőpárt, akik aggódnak a fronton lévő fiúkért, és azt a harcot megvívják az őrnaggyal, aki a sötétség megjelenése az idillben, hogy ezen túl vannak színészileg és emberileg. Ez egy hajszál pontos belső érzés. Ez egy biológiai pálya, Éva. Beszéltem róla, hogy miért kell abba hagyni a víjont, ha úgy éreztük, hogy kimerült számunkra. Ez pontosan ilyen helyzet. És azért fogalmaztam tisztán, hogy kiöregedtek úgymond a szerepből. De a Fica is és a Nóradia is, akik Ágikát és az István Gyulát játszott, tehát Tóth Gyulát, a fiút, egy más szerepet is, egyszerűen túl vannak már rajta. 10-12 év a színházban egy szerepkör lejárta. Ezért kell levenni. És ezt ők hajszálpontosan érzik, ők kérték, és én ezt meghallottam, a vezetés is meghallotta, és muszáj, ha a Tótékról beszélünk, a Gáspár Ildi nevét említeni, aki elszerződött a színháztól, most Berlinben él, többedik rendezésére készül magában a Deutsches Theaterben, miután végigrendezte fél Európát, tehát nagyon jelentős karrier, több mint küszöbén áll, ott rendező Berlinben, és hát harmadik éve kint él, ennek ő volt a dramaturgja. És azt a remek gondolkodást, amit a Macskajáték új szövegkönyvében kezdett ő 15 évvel ezelőtt, azt a Tótékban teljesítette ki, már ami Örkényt illeti, tehát ez egészen más típusú szövegkönyv és más típusú előadás, mint ami az Örkény Tótékjával kapcsolatban szokott lenni, tehát 4 szék van benne, és egy üres színpad, és a színészek. Tehát minden a nézőre van bízva, szerencsére van róla felvétel, nem tűnik el az előadás. Nagyon nehéz munka volt, gyönyörű munka volt, annyira szerettük már a munkát is, és annyira éreztük, hogy itt valamit meg lehet fogni valóban az Örkény István szellemiségéből, hogy pokolian elrontottuk a premiért, tehát egy baki parádé volt, felejthetetlen bukás a premiért, de hát maga az előadás persze jót állt magáért, és azóta műsoromban. Na csak azt akartam mondani, hogy az Ildikó optikája nagyon fontos volt, aki tulajdonképpen az eredeti jogaiba vitte vissza Örkényt, mert a színészek ebben az előadásban narrálják önmagukat, kommentálják önmagukat, ami teljesen az Örkény István gondolkodása, aki hol belebújik a szereplőibe, hol fölülről néz rájuk, és most jut eszembe, csak lekerekítendő a beszélgetést, hogy lám, ha a műhely látogatásban a színész egy versből kibújik, kicsit kommentálja, hogy mit csinál, és visszabújik a versbe, az egy elég hasonló gesztus.
Epes Attila játssza az őrnagyot, mert az ő úgy nevét van. Nem említettük még.
Igen, mert ő még nem öregedett ki a szerepből, tehát ő még benne van.
És ő sajnálkozik, hogy vége az előadásnak.
Figyelj, egy színész, amikor egy szerepet 120-szor eljátszott 10 év alatt, akkor általában különösebben nem sajnálkozik, hogy el kell tőle búcsúzni. Azt hiszem. Egy-egy előadásban, egészséges helyzetben ennyi van. Nagyon sikeres monodrámák esetén, persze vannak sok százszor játszott előadások, nálunk is volt ennél hosszabb széria, például a Testőr is többször ment, talán 150-szer körülbelül még annak idején, amíg Végvári Tamás meg nem halt, aminek 16 éve, de ez egy nagyon szép széria. olyan, mint egy szép végigélt élet. Tehát sajnálkozunk, de azt érezzük, hogy rendben van, hogyha valaki 96 éves korában ezen derül, és addig egy teljes, egész szép életet élt. Azt gondoljuk, hogy oké, aláírnánk mindannyian. Azt hiszem, hogy egy teltházakkal futó, fontos, respektált, számunkra is nagyon, és a nézők számára is nagyon fontos előadásnak a 120. előadása környékén, amikor úgy érzik a színészek, hogy ez már nem az ő életkorukhoz való, abba hagyni az a lehető legszebb életút egy előadásnak.
Hát ez lett december 31-én a dokumentumfilmmel együtt. Nem. Kezdődik az új év, nézzünk bizakodva a jövőbe.
Egyet értek.
Mondj egy bizakodó mondatot, hogy te hol fogod folytatni.
Hát azt tudom mondani, hogy tele vagyok tervekkel, és ezek a tervek, ezek javarészt önmagamra vonatkoznak.
Ezt hogy kell érteni?
Hát úgy, hogy az eddigi terveim javarészt az Örkény Színházra vonatkoztak, helyesen, hiszen ez volt az életfeladatom, és most javarészt önmagamra vonatkoznak. Saját időmmel, amennyi van, tervezek hatékonyan bánni.
Újabb előadások lesznek?
Hát mi más?
Tehát sok felé fogunk téged látni.
Szétaprózni nem akarom magam, és sokkal több dologban beletenni nem akarom magam. Elég sok mindent mondok le, hogy ne aprózódjam szét. Tehát azért igyekszem fókuszban tartani, lesz dolgom az Örkényben, és lesz azon kívül, és azt hiszem, hogy olyan dolgokat fogok csinálni, amiket eddig nem, és ez benne a legvonzóbb, ha minden összejön persze. Meg ugye erre mondják, hogy hát ha élünk.
Nézzünk bizakodva a jövőbe, mondtuk Mácsai Pállal, és most a beszélgetés zárásaként hallgassuk meg, hogy hogyan gondolta ezt a műsorban sokat felemlegetett Örkény István az ő egypercesében.
Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás, nagy változások hírnöke lesz addigra. Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangkongás. Néhány aggasztjának könyvbe lábad a szeme, valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves peh széria. Visegrád, akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhely, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, amelynek 4 tenger mossa partjait. Vagy 5. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, hogy össze ne keverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, amely addigra minden élő nyelvbe felszívódik méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni például, spanyolul, annyit tesz majd utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsámámból kigyógyultam, és ha valaki Londonban így szól, I'm going magyarni, vagy szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz most. Oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem is. Itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige 7 civilizált nyelven. Norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd ropogós kacsa sültet eszem. Eszelezik idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhina csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkérezkedik moziba, és az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak, majd például a vanília helyett, amely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászában tehát, a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború. Csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.
A mai kávéház vendége Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapítója volt. A beszélgetés közben Lukács Miklós Cimbiózis triója muzsikált. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Szemed, amikor te rám néztél, mélyült, mélyült a szemed. Van-e ilyen rám néztél? érzés milyen, hogy lehet ilyen? Vártál, hogy mi legyen, aztán elfordult én tőlem a fejed, mert mintha szégyelnéd gyorsan lecsukott szemed.
Úgy mentem el, mert akkor megláttam, hogy nem vagy egyedül. És az a nő várja, hogy vidd el táncba, mert zene hegedül. Árad a hegedű, én meg rám néztél vissza, és remekül. Az az összenézésünk, az a leges-legelső, ahogy egymásra néztünk, nem lehetett utolsó. Az az egymásra nézés, az a leges-legelső, az a mélyült pillantás, tudtuk jön majd. Hogy egymásra néztünk, tudtuk, folytatni fogjuk, fogjuk egymást keresni, fogjuk egymást szeretni, fogjuk újra keresni, nem lehet ez csak ennyi, tudtuk, jön majd újabb más, elég lesz csak keresni.
See.